A hangfelvétel története a fonográftól a streamelésig. Pintér Tibor előadása. Negyedik rész. A felvétel a 2020-as tavaszi koronavírus járvány alatti online oktatási keretek között készült.
Akkor folytassuk a magnetofonnal és részben fejezzük be a magnetofon sztoriát. Tehát, ha jól emlékszem, ugye ott fejeztük be, hogy itt a meglehetősen rémes náci Wirtschaft után az amerikaiak ugye hogyan vágnak bele ebbe a nagy magnetofon bizniszbe, és ugye arról is szó volt, hogy ezzel egy olyan új eszköz áll rendelkezésre az 50-es évektől kezdve, amelynek során a fonográfnak az a eredeti ötlete tökéletesen meg tud valósulni, hogy a hallgató az egyúttal ugye hangfelvételeket tud meghallgatni, másfelől hangfelvételeket tud készíteni. És a múlt órán már említettem is, hogy ennek nagyon nagy hozadéka lesz a kortárs zene vonatkozásában is, tehát, hogy a hangszalagok és a hangszalagokkal való manipulálás, azok tulajdonképpen hozzájárulnak az elektronikus zene átalakulásához és fejlődéséhez, másfelől pedig egészen új akusztikus szituációkat lehet létrehozni magnetofon szalagokkal, és az ezekkel való manipulációkkal. Na most első körben viszont azt szeretném maguknak megmutatni, hogy ami talán a mi szempontunkból a legeslegfontosabb, hogy hogyan válik a magnetofon a stúdió felvételnek a részévé. Ugye ez az a pont, ahol egy eléggé problémás és borzasztóan izgalmas területre keveredünk. Ugye azt a tényt érdemes innentől kezdve folyamatosan szem előtt tartani, hogy a hangfelvétel az semmiképpen nem lesz az élő zenének a leképeződése. És ez alatt, hogy az a film, amit végignéztünk a hanglemez készítéséről, ha visszaemlékeznek rá, ugye ott fölmerült, és ezt a múlt órán is szóba hoztam, hogy hát amíg normál barázás lemezről van szó, akkor ugye 5 perc max az egy oldalnak a szerepe, lehetősége, és hát 5 perces zenei sessionöket, azokat nem olyan nagyon nehéz megoldani, hogyha valami hiba csúszik bele, akkor újra veszi. Most a hosszan játszó lemez, ami majd szintén a háború végén, a háború után jelenik meg, ugye tulajdonképpen 1948-at szokás megjelölni egy ilyen fontos pillanatként, vagy szimbolikus dátumként, amikor szélesebb közegben a hosszan játszó lemez elterjed. Egyébként már a 30-as években elég jó kísérletek voltak erre. Akkor ugye fölmerül az a probléma, hogy egy hanglemez mondjuk közelít az egy órához, egy-egy oldala, és ilyenkor már a legegyszerűbb problémáknál is fölmerül az, hogy nem kéne mondjuk félórás zenélést egyetlen egy hiba miatt újra és újra fölvenni. De ezt tudja kiküszöbölni ugye a magnetofon, erről a múlt héten beszéltünk, viszont előkerül a manipulációnak, hangfelvétellel való manipulációnak a problémája. Most erre vonatkozóan van egy nagyon-nagyon jó filmem, nevezetesen, hát, ha tetszik, kicsit bolond, mai érzés alatt a 2000-es években működő felvevő stúdió. Nevezetesen egy amerikai magáncég, amely vállaltan retro felvevő stúdióként működik. Azaz egy olyan stúdióról van szó, ahol a digitális robbanás után is megmaradtak, pontosabban nem megmaradtak, hanem visszatértek az analóg rögzítésre, és itt csodálatosan látszik ezen a demonstratív videón, hogy hogyan is van beleépítve a felvételkészítés rendszerébe a magnetofon, hogyan történik a szalagnak a vágása, és így tovább. Bevezetésül nagyon érdemes ezt megnézni, hogy a szélesebb értelemben vett felhasználása a magnetofonnak miért is olyan fontos. Aztán fogunk még arról beszélni, hogy a magáncélű felhasználás, tehát a, nem a, a profi stúdióbeli felhasználás, az hogyan alakul a, az évtizedek során. Tehát akkor először ezt a filmet mutatom. Most ez egy 4 perces, rövid, szintén angol nyelvű videó. Nagyon-nagyon pici amerikai kiadóról van szó, tehát itt ne a nagy cégekre gondoljanak most, hanem egy tulajdonképpen, hát csúnya szóval élve, egy sufni kiadó, de hihetetlenül magas színvonalon készítenek a vételeket. És azért is választottam ezt az óra elejére, mert hogy ez egyúttal egy visszatekintés is, hiszen látni fogják, hogy ez egy teljesen új, nem is tudom, talán jó, ha 10 évvel ezelőtt készült ez a felvétel. Azaz ebben már benne van, ahogy a file névben is láthatják, hogy a retrónak a szerepe, azaz visszatérés az analóg világba. Ha tetszik, az itt megjelenő figuráknak, pontosabban a stúdió vezető, aki beszélni fog, nagyon érdekes lesz, hogy ő tulajdonképpen egy tudatos döntés alapján szakít a digitális hang technológiával, amiről még nekünk ugye hosszú beszélnivalónk lesz, és tudatosan visszatér az analóg rögzítéshez, és itt fogja nagyon világosan bemutatni a magnetofonnak a szerepét.
Back in the 1940s, 50s, 60s, 70s, probably up until the 1980s. In fact, the equipment that we see here came from a radio station locally that was in continuous operation from 1949 to 2000 using this equipment that you see here. It's an AM control board that's actually, we use it as a mixing board. We use inputs from turntables, cart machines, CD players, the computer, etc., all as inputs, and basically record them onto the hard drive and then just play them out, broadcast them within our studio here, which we use for many different. They are back at the turntables. We got a little demonstration of how they used to do it and how we actually still do things here at B Street Radio.
Beleszólok, hogy világos legyen a dolog. Ugye a teljesen hagyományos lemezjátszó, amit itt látunk, és itt egy kis lemezt tett föl a pasas. Egészen egyszerűen ebben a körben arról van szó, hogy tulajdonképpen egy pici rádió adó, amelyben vagyunk, és hogy hogyan működik a rádió adó, ahogy az elején mondta, hogy back to the 90s, tehát vissza az 1990-es években, ahol még a digitális tartalomszolgáltatásnak ugye nyilvánvalóan nyoma sem volt, azaz, hogy kerül az éterbe a rádió hullámokra a lejátszott hanglemez.
Randy Travis, he walked on water.
Four stars, white shirts, net. They set the shade and watch the chickens pick. And see you go. But what the heck? I thought.
Az egyik lemezjátszóról átkeverte a másikra az élőadást.
With our vintage equipment that's still in service 50 years later.
Ugye ez egy nagyon jó példa volt arra, hogy hogyan működött egy 20. század végi tulajdonképpen zenei stúdió. Tehát azért ne feledjék el, hogy ha jól számolom, ugye ez a maguk születési idején mindenféleképpen mindennapos használatban lévő eljárás volt. Most nyilvánvalóan maguk már ilyenfajta rádióadást és ilyenfajta stúdiót nem is láthattak, ezért gondoltam fontosnak, hogy ezt bejátszom, ezt a pici 4 perces videót. Na most ugye, hogyha tovább megyünk, akkor ezt a filmet szeretném megmutatni, ahol a lemezkészítésnek a módja van. Tehát ugye arról van szó, hogy eddig a hanglemezt ugye a rádió csatornába történő közvetítést néztük meg, és most a hanglemeznek az elkészítése lesz a számunkra fontos.
Hey everyone, I'm Johnny Rock. I'm a drummer and a producer, and my new album is called Johnny Rock and Friends for the record. It's a vinyl LP. My friends and I recorded and mixed entirely on analog tape. We also use an entirely analog mastering process to cut the records. The term mastering gets thrown around a lot when it comes to music, but not a lot of people know what it is. In short, mastering is the last step in the creative process. After all of the songs have been recorded and mixed, you put them in the correct order, balance the volume and tones between the songs, and create a finished master recording. And from that, you can make copies. Our master recording will be 2 lacquer discs that will be used to make metal stampers, one for each side of the record. We'll be cutting our masters using the original mixdown tapes, so the first step is getting all the songs in the proper running order and making sure the gaps in between the songs are just right. Using a computer, this part is easy, but our source is tape, so we have to do it by hand.
Na, ez nagyon fontos volt. Remélem tudták követni, bár kicsit gyorsan beszél a pasi, de ugye arról van szó, hogy a teljes működése a stúdiónak az analóg. Na most ebben az értelemben ugye a lemezeknek az előállításáról beszélt ugye az első körben, és a második körben, ahol itt megállítottam, ez nagyon jellemző, hogy ugye láttunk ott egy számítógép képernyőre jelenő hangfájl anyagot, és ugye át volt húzva pirosra, hogy de nem, miért nem ezt csináljuk, hanem a szó legszorosabb értelmében, hát azt lehet mondani, hogy kézműves tevékenységgel vágják a hangszalagot. Na most itt van a nagyon fontos eleme ennek az egésznek, hogy nem digitálisan rögzítik a felvételt, hanem hangszalagra, és amikor vágásra kerül a sor, ezt fogjuk most látni, akkor ez hogyan is zajlik tulajdonképpen. Tehát a nyersanyag, az, ami korábban ugye emlékeznek a master diskre, illetve a mother diskre, az anyalemezre, ez még egy korábbi órán egy videóbejátszásban megjelent, akkor ugye tulajdonképpen nem volt közbülső elem, tehát nem volt egy olyan közbülső állomás, ahol az eredeti hangfelvételt bármilyen módon befolyásolni lehetett volna. Most erre szolgál a magnó, azaz a stúdióban az első nyers felvételt, ezt musternek nevezik egyébként a szakzsargonban, tehát a muster, az a nyers közvetlen hangfelvétel, az a magnószalagra kerül, és a magnószalagot kezdik el manipulálni. Így itt nagyon egyszerű dolgokat említett a fickó, hogy a trackek közötti csendek, az átmenetnek az ideje, és így tovább, tehát ezeket mind-mind ezzel az eszközzel, a magnetofonnal készítik. Például látni fogjuk a vágást is.
To create space between the songs, I carefully measure and splice in what's called leader tape. Leader is made of paper or plastic, so it makes no sound as it passes over the playback head. Leader also serves a visual purpose, so we can see where each song starts and ends. Once the songs are sequenced, I take my tape reels to Paul Gold at Salt Mastering in Brooklyn, one of the few remaining places where you can cut a record directly from analog tape. Paul's been cutting records for over 15 years, and he does most of his own maintenance and repairs. So how do we cut a record?
Egy pillanatra visszaugrok, mert itt csodálatosan látszik. Ugye föltette ezt a bizonyos lemezt, ez az az eredeti még 40-es évekbeli, sőt 30-as évekbeli eljárás, amit láttunk az egyik korábbi videóban is, ott már elektronikus rögzítés volt, természetesen itt is az van, de az anyag, amiből a lemez zeneszámai rákerülnek a lemezre, az a magnetofon lesz. Ugye a magnetofon tulajdonképpen az élő zene helyébe kerül, hiszen azt sajnos itt most nem mutatja ez a videó, hogy a nyersanyag, amint éppen mondjuk a stúdióban zenélnek a muzsikusok, ugye az kerül erre a gépre, a magnetofonra. Ezért mondtam azt, hogy egy közbülső állomás lesz a hanglemez és az élő zene között a magnetofon.
We cut a record. Well, with rare exception, a record is cut with one continuous groove from start to finish. Hence, each side must be mastered in real time without interruption. For us, that's over 20 minutes of music in one fell swoop. Just like our handmade recordings and mixes, Paul has to physically change the settings on his console as the tape plays into the lathe. If any mistakes are made, the entire lacquer must be scrapped. This can get very costly and time-consuming. So at our first session, Paul begins by playing back our master tapes to listen, adjust the sound, and take notes. It's a kind of roadmap for the process. With album sides over 18 minutes, we risk cutting too far into the disc. With loud or bass-heavy content, the groove becomes wider, so the next revolution must be spaced further apart. The depth of the groove is also affected by differences in the left and right channels. The lathe at Salt Mastering is fitted with a special cutting computer. Using a preview of the audio, the computer instructs the lathe how deep to cut the groove and how wide to pitch the next revolution. That way, no space on the disc is wasted. Combined with Paul's expertise, our sides are cut as loud as possible without reaching the center of the disc. So how does the computer know what's coming next? That brings us to the tape machine. This particular machine is extremely rare. And it's one of three in Paul.
Ez nagyon fontos, a preview tape machine, tehát az elsődleges anyagot szolgáltató eszköz, ez az, amit az előbb mondtam, hogy ez a muster, ez tartalmazza a muster, tehát az első felvételeket. Bizonyos értelemben úgy tekintenek erre, mint nyersanyagra.
Paul's arsenal that can facilitate an all-analog record. It's specially fitted with two playback heads and an extended tape path between them. When the tape passes over the first head, the preview signal is sent to the computer. Shortly afterward, the tape passes over the second playback head. This naturally delayed signal ultimately vibrates the cutting stylus, while the computer controls the depth and pitch of the groove.
Ugye két feje van ennek a magnetofonnak. Az első a preview, ahogy mondtam, a nyersanyag, és a másik az már egy lejátszó fej, ami közvetlenül viszi át a jelet a hanglemeznek a vágásához, vagy bocsánat, inkább metszést mondanék magyarul, ahol a tű az ugye ebbe a vinil anyagba, erről az anyagról még úgy is szó lesz, ez a nagyon finoman képezhető anyag, ugye ezeket a rezgéseket fogja belevésni, ugye így jönnek létre a barázdák a lemezen.
Now it's entirely possible to cut a record using a tape machine with one playback head, but to use a cutting computer, engineers may choose to send a delayed digital copy of the signal to the cutting stylus. In the 1980s, this became commonplace, and since then, it's been replaced by playing a copy of the master tapes from a digital workstation. So even if you buy a newly pressed record of an old classic, chances are it's passed through at least one digital conversion. A great sounding.
Ez egy nagy probléma, ugye, hogy amikor a retro divat elterjedt, akkor nagyon sok vinil lemezt jelentettek meg a piacon, de ezek, ahogy ő mondja, ezek alapvetően azt a problémát, vagy azzal a problémával lehet a lemezek esetében szembenézni, hogy ezek tulajdonképpen digitális átjátszásoknak a hanglemez lenyomatai, ők viszont ezt a digitális helyet, ezt kiküszöbölik azzal, hogy a felvételeiket nem komputer generálta módon fogják a vinil hanglemezbe bevésni.
Records are cut this way every day in capable hands. But to my ears, there's nothing quite like doing it entirely analog. The result of Paul's work on day one is what's called a reference acetate. It's the first time our music is ever put into groove form, and it's amazing to watch. The acetate is actually an aluminum disc coated with a soft lacquer, and it can be played back almost immediately. It's basically practice for the actual cutting, to make sure Paul and I are satisfied with the results. That night, I played the acetate back on my turntable at home. It sounds great. Just a few changes to be made.
So today is the day. Today is the day. We are cutting lacquers for side A, side B, for the record.
Gyorsított felvétellel látszik az A oldalnak ez a cutting, erre mondtam, hogy talán a bevésés a legjobb szó magyarul, mert ugye itt nem a vágásról van szó, hanem a barázdáknak a lemez felületére kerüléséről. Ugye így készül el a voltaképpeni mesterlemez.
Once they're done, Paul manually inscribes our release number and other text into the dead wax. After that, the lacquers are shipped to Gotta Groove Records in Ohio. And there, they're used to make metal stampers that will press around 500 records each.
Ugye a metal stamper, ugye ez az a bizonyos anyalemez, amit magyarul így hívunk, tehát amiről mondja, hogy 50 lemezt tudnak előállítani róla. Ez volt már a korábbi technológia is, amit láttunk, azaz ugye ez tulajdonképpen nyomólemezként funkcionál, ez fogja belenyomni a barázdákat a vinil felületbe.
After about 2 months, I finally received test pressings back from the plant. I carefully listened to each pressing, listening for consistent artifacts between them. Ultimately, I approved the test pressings, and the only thing left to do is wait for the records to show up. So thanks for watching. This has been a really exciting and immensely rewarding process. I can't wait for the records to arrive. If you'd like to check out our music, blogs, bios, videos, and more, or buy the record by now, give us a look at johnnyrockrecord.com. We'll see you soon. Rock on.
Itt látták is a végén ugye 2014-2015-ös dátumokat, tehát ezek egészen frissek. Megmondom őszintén, én nem néztem meg a Johnny Rock record oldalakat, de minden esetre az eljárás az teljesen világos szemben a digitálissal, amiről majd a későbbiekben fogunk beszélni. Egyúttal egy előretekintés is és visszatekintés is azokra az évtizedekre, amikor ezek a technológiák uralták a lemezpiacot. Most, hogy ezt világosan lássuk, mert ez nyilván egy ilyen kis inkább promóciós videóban nem derül ki tisztán, hogy hogyan is történhet ez. Most a legfontosabb dolog, hogy a stúdió magnetofonoknál hallatlanul nagy mennyiséget tesznek ki a szalagegységek. Érzed ez alatt, hogy az egyetlen másodperc az hát két különböző standard volt, illetve hát volt, mert most már nem használják, kivéve ezeket az audiofileket. Két standard volt, az egyik az a 38 centiméter per másodperc, tehát ezt tessenek kiszámolni, ugye egy araszt nagyjából 20 centi, így mutatom, tehát ebből kettő, 38, egyetlen másodpercnyi zenei információ, az 38 centi szalagra kerül rá. Aztán volt egy tulajdonképpen kevésbé professzionális standard, ez a 19 cm, ezt nem annyira profi helyeken használták, illetve nem zenére elsősorban, hanem emberi hangra, stb. Nos, ezt tessék elképzelni, hogy a mágnes szalagon rendelkezésemre áll másodpercenként 38 cm. Ez azt jelenti, hogy ami egy másodperc alatt zajlik le a zenei folyamatba, arra egészen egyszerűen mechanikus értelemben egy ekkora felület áll rendelkezésemre, hogy ebben bizonyos manipulációkat létrehozzak. Erre nagyon fontos az egyszerű példám még a múlt óráról, hogy van egyetlen egy félreütés mondjuk egy zongorista felvételén. Hát gondolják el, hogy mondjuk egy gyors darab esetében hirtelen hallok egy rossz hangot, azaz a felvételben ott van a hiba, és ez a hang, hát ugye természetesen nem egy másodperc, ez a hirtelen ott tapasztalható, meghallható hibás hang, hanem hát a másodpercnek azért egy történet, tehát mondjuk egy fél másodperc, esetleg negyed másodperc, nyolcad másodperc, de 38 centis szalag esetében a szó legszorosabb értelmében úgy tudok ráfókuszálni arra az egyetlen egy rossz pillanatra, hogy azt a szó legszorosabb értelemben ki tudom metszeni. Na most ugye, az ugye egy rossz hang. És fölkérhetem arra a zongoristát, ez most egy nagyon egyszerű példa, hogy azt az egyetlen egy hangot egy pillanatra üsse meg. Abból megint lesz a számomra felhasználható zenei anyagból egy tört másodpercnyi rész, amit a kivágott részre be tudok illeszteni. Tehát anélkül, hogy a játékos akár hosszabb részletet eljátszon a darabból, csak egyetlen egy hangot megszólaltatva is meg lehet oldani ezt a problémát. Kétségtelen, ez nem egy túlságosan elegáns eljárás, nem is nagyon szokták azért alkalmazni annak idején. Azért általában azt kérik ilyenkor a muzsikustól, hogy mondjuk egy-két-három ütemet játszon, és abból, mint orvos a szikével, ki tudja metszeni azt az egyetlen egy hangot, ami számára szükséges a javításhoz. Na most ez még egy eléggé egyszerű eset. Azonban majd épp a Glenn Gould kapcsán fogunk olyan tulajdonképpen zenei, etikai kérdéseket tárgyalni, hogy például ezt előre vetítem, vagy előre bocsátom ezt a hihetetlen példáját a Glenn Gouldnak, amikor volt egy Wagner operának a felvétele, és az illető énekesnő, ezt majd újra fogjuk látni, ezt a hihetetlen furcsa és érdekes anekdotát, az adott énekesnő, ez a Kirsten Flagstad, a 50-60-as évek legnagyobb énekesnőinek egyike, és nem volt abban a diszpozícióban a hangja, hogy egy nagyon érzékeny, nagyon nehéz helyen ki tudott volna énekelni egy magas C-t, ami ugye hát mindig rettegnek az énekesnőktől, hogy a nagyon magas hangot rendesen ki tudja énekelni, és hát úgy jött ki a lépés, hogy a fene se tudja, hogy miért. Egyszerűen az Istennek nem sikerült ezt a hangot kiénekelni, és egyszer csak ötlettel állt elő a stúdióban egy hangmérnök, zenei rendező, hogy hívjanak egy másik énekesnőt, aki énekelje be azt a bizonyos hangot. Na ez volt az Elizabeth Schwarzkopf nevű énekesnő, aki szintén ennek a korszaknak az egyik legendás előadó művésze volt, és hát képzeljük el ezt a teljes képtelenséget, hogy a stúdióba oda utaztatták Elizabeth Schwarzkopfot, ha jól emlékszem, repülővel kellett odavinni, mindent fizetett a stúdió, csak legyen meg a hang, és akkor az Elizabeth Schwarzkopf odaállt a stúdióba, beénekelt előtte, és egy pillanat alatt azt a bizonyos érzékeny, magas hangot kiénekelte, megköszönték a stúdióban a hozzájárulását, majd pedig ezt a pici pillanatot, tehát ez tényleg egy maximum egyetlen egy másodpercnyi anyag, ezt ugye a Kirsten Flaxad felvételéből kivágták, és az új magas C-t beillesztették oda. Na most ugye ezt tulajdonképpen tökéletesen lehet csinálni, hogy a kutya se veszi észre. Tehát a hallgató számára ennek semmilyen nyoma nincsen, nem érzékeli egyetlen egy hangból, hogy az annak más a színe, bármilyen más eddig eltérő sajátosságai vannak. Ez tulajdonképpen egy pletyka szinten szivárgott ki ez a történet, és hatalmas nagy botrány keltett, nevezetesen, hogy ugye az egyik nagy pillanatában az operának tulajdonképpen nem az opera szerepének énekesnője énekli azt a nevezetes helyet, hanem valaki más. Magyarán előkerül a zenei hamisításnak a problémája, különösen izgalmas esztétikai terület ez, előkerülnek ugye súlyos etikai kérdések, de ott van ezzel szemben az esztétikai tökélynek az érve, az a probléma, a helyzet, hogy ezzel viszont sikerült egy nagy jelentőségű, tökéletes felvételt csinálnunk, egy bizonyos értelemben kompromisszumnak a segítségével. Most itt aztán elszabadultak az indulatok ebben a vitában. Nagyon érdekes megnézni a pro és kontra érveket. Ezt majd egyébként ehhez az anekdotához vissza fogok térni, amikor a Glenn Gould szövegével fogunk foglalkozni, mert teljesen világos, hogy a Gould álláspontja az esztétikai álláspontot helyezi előtérbe, tehát, hogy ebben a szituációban moralizálásnak nincs helye, fogja majd ő mondani. A legfontosabb idézőben szent cél a tökéletes hangfelvétel létrejött. Ebből a példából viszont egészen világosan láthatjuk az alapkérdést és a igazán súlyos alapproblémáját ennek a helyzetnek, hogy az, amit hallunk, az elvileg előfordulhat az, hogy a valóságban soha nem hangzott el az a felvétel, amit mi hallunk. Azaz a zenei hangfelvétel az ebben az esetben becsapja a hallgatót, a zenei hangfelvétel egy olyan valóságot tükröz, vagy egy olyan valóságot állít elénk, amely soha nem volt, tehát tulajdonképpen előkerül a virtualitásnak a problémája, hogy az, amit hallok, az valójában csak virtuálisan létezik, csak a hanglemez barázdákba vésetten, vágottan létezik, ennek valódi zenei valósága nincsen. Na most ez egy baromi fontos fordulat a hangfelvétel történetében, mert láttuk, hogy erre a semmilyen korábbi eszköznél nem volt lehetőség. Na most ez az egész hangfelvétel történetben egy őrületesen nagy fordulópont. Azt kell mondanom, hogy ehhez mérhető súlyú fordulópont nem volt még a hangfelvétel történetében, és bizonyos értelemben azt is hozzá kell tennem, hogy nem is lesz. Ugyanis ugyanezt az eljárást más eszközökkel, más anyagokkal a digitális hangfelvétel is természetesen meg fogja tenni. Tehát igazából én ezt úgy látom, hogy a digitális hangfelvételnél is jelentősebb dolog ennek a megjelenése, és ez pedig mindenféleképpen, hát ugye nyilvánvaló, hogy a magnetofonnak köszönhető, a magnetofon nélkül erre nem nyílt volna lehetőség. Na most erre még mindig sokszor vissza fogok térni a manipuláció során, és azt kell mondani, hogy a legnagyobb mértékben, leghatározottabb módon itt válik el az élőzene és a rögzített zenének a története. Innentől kezdve, ami még egyszer mondom, már az 50-es években lezajlik, vagy megjelenik ez az eljárás, innentől kezdve a hallgatónak tulajdonképpen nincsen bizonysága arról, hogy amit hall, az valóban a zenei valósága. Ezért aztán például olyan megoldások fognak születni az ilyen típusú hallgatók megnyugtatására, hogy divatba jönnek az élő koncerteknek a rögzítései a legkülönbözőbb műfajokban, tehát a klasszikus zenei koncerttermi felvételtől kezdve a rock koncerteken át mindenütt, ahol tulajdonképpen azzal az igénnyel lép föl a hangfelvétel, hogy ebben az esetben a nyers zenei valóságot halljuk, ezzel akarják majd megnyugtatni a lemezkiadók a hallgatókat, de közben már mindenki tudja és sejti, hogy a zenei valóság ilyen formában nem rögzíthető. Hát ugye gondolják végig, hogy egyrészt nincs zenei valóság abban az értelemben, hogy objektív lenne. Erre mondok egy nagyon fontos példát. Mindig azon szoktunk tulajdonképpen mérlegelni, hogy mondjuk, hogyha egy koncertre elmegyünk, akkor hova érdemes ülni. Nyilván megvannak azok a helyek, középen, ugye a 20. sorban, ahol tökéletesen hallható minden, vagy ugyanez fölmerül a rockkoncertek esetében, hogy most a küzdőtéren jó lenni, vagy rendesen ülni valahol, és a többi. Tehát élünk azzal a elképzeléssel, hogy van ideális helyzet a zenehallgatáshoz, ideális helyszín a szószoros értelmében. Na most itt viszont fölmerül egy baromi érdekes dolog, ami a John Cage-el történt ez a sztori, megint egy anekdota, hogy egy kis sportcsarnokban tartottak egy koncertet, ugye experimentális zene, kísérleti zene, és egy idős hölgy jelent meg, meg is lepődtek a Cage-ék, hogy egy idős hölgy kíváncsi az ő zenéjükre, és ugye a legtermészetesebb módon oda ment az idős hölgy a Cage-hez, és azt kérdezte, hogy mondja kérem, hova üljek, hogy a legjobban halljak. És erre az volt a Cage válasza, hogy üljön bárhová, hova tetszik, mindenhonnan jól fogja hallani, ugyanis az a maga hallása lesz, az a maga zenei tapasztalata lesz. Azaz, hogy nincsenek ebben a felfogásban kitüntetett zenei tapasztalatok, minden egyes zenei tapasztalat teljesen egyedi, és például a koncertteremben is ülhetek egészen hülye helyre, idézőjelbe vett hülye helyre, mondjuk a klasszikus zenei koncerten a bőgősök vannak, majd kiszúrják a szememet a vonóika, de ezzel egy teljesen furcsa dimenziójába kerülök a zenének, nevezetesen, hogy alig hallom mondjuk a hegedűsöket, vagy akárkiket, fuvolásokat, mert azok az egész másik oldalon ülnek, én viszont telibe kapom a nagybőgőnek a hangját, és ez a különös tapasztalat, az kifejezetten az én zenei tapasztalatom, megismételhetetlenül az enyém. Azaz, ez a példa nagyon jól mutatja, hogy a zenei valóságnak nincsen ebben az értelemben vett objektivitása. Tehát nincsen az, hogy a lehető legideálisabb helyen ülök. Természetesen szeretném azt elérni, hogy a zenehallgatás során egy olyan kiegyenlített helyzetben legyek, ahol valamennyi szólam hallható, de be kell látni, hogy ilyen szituációk valójában nincsenek. Ezeket én a magam ízlése és a magam döntése szerint tudom létrehozni magamnak. Na most itt jön be a képbe a hangfelvétel, hogy tudnilik az élő koncertnek a rögzítése, ugye innen indultunk el, ott fölmerül egy nagyon érdekes probléma, hogy hova állítsák a mikrofonokat. Van-e az a mikrofonoknak objektív helyük? Azok a helyek, amelyek úgymond objektíven közölni és rögzíteni tudják azt a zenei világot, amelyben vagyunk. Hát ki kell ábrándítani mindenkit, nincsenek ilyen objektív helyek. Hihetetlenül sokféle lehetőség van egy koncertnek a felvételére, és ez lehet, csak feltételes módban mondom, mert ennek sok oka lehet, de valószínűleg ez az egyik legjelentősebb oka annak, hogy amikor valaki egy koncerten részt vesz, és utána mondjuk megveszi azt a bizonyos hanglemezt, vagy felvételen meghallgatja, és csalódást kelt a felvétel, pontosan az történik, hogy ő nem azt hallotta, amit a hangfelvételen hall. Ő nem a mikrofonok helyén ült, neki semmi köze nem volt a hangfelvétel, vagy a hangverseny koncert során ahhoz, hogy hova kerülnek ezek a mikrofonok, azaz egy teljesen más zenei tapasztalat lesz úrrá rajta, és a történetesen a koncert nagyon tetszett neki, arról a helyről hallgatva, ahol éppen volt. Ehhez képest a felvétel az maga a istencsapása annyira rossz típusú zenei tapasztalatban lesz része. A kicsit teoretikus fejtegetés után visszatérve a gyakorlati kérdésekre, tovább lépek, és most a stúdió világából térjünk vissza a hétköznapi élet világába, és lejátszanék egy nagyon különös felvételt, ez egyszerűen a dolog magyar vonatkozása miatt nincs szívem kihagyni. Van egy pici falu Magyarországon, Terény, ha jól emlékszem, Nógrád megyében, ahol üzemel egy orsós magnó múzeum. Ezt egy idős ember vezeti, akit Nagy Vilmosnak hívnak, és először bejátszanék egy televíziós felvételt, ami jó néhány évvel ezelőtt készült, ahol a gyűjtő megmutatja a gyűjteményét. Hihetetlenül érdekes hely, ez a világ legnagyobb orsós magnó gyűjteménye, ami teljesen elképesztő, hogy ez egy picike, eldugott faluban van, és érdemes lesz figyelni a gyűjtőnek a kommentárjait a felvételekkel kapcsolatban. Nem fogjuk végignézni, mert túl hosszú 25 perc, de a legfontosabb elemeket mindenképpen az elején érdemes nézni.
Jézus, ott a mama, hát te hogy kerültél ide? Mi csináltál? Csoszogtál az éjjel? Mozogtál egy kicsit, császkáltál, vagy mi a kutya fülét csináltál? Hogy kerültél te ide? Na, csücs a helyedre. Na, bocsáss meg, ne haragudj, hogy itten tapogatlak meg egyébként. Hozom a cuccodat, egy picit várjál, mert nagyon elárultan nézel ki. Istenem, hát enélkül olyan, mintha nem is a nagymamám lennél hallod. Mindjárt szépen megkapsz mindent, ami itt szokott lenni. Egy pillanat, még a táblácskádat is ide rakom. Istenem, hát... Na, akkor minden rendben van, csinos vagy, indul a zene. Amit megmutatnék, ez a szovjet gyártmányú katonai készülék. Ő azért érdekes, mert
már nem a korai elektroncsöves időszaknak a terméke, hanem a 70-es, 80-as években már természetesen tranzisztorosak voltak ezek a masinák. De ő eredetileg az emberi beszédhang rögzítésére született, és a készülék a repülőgépeknél a sokat emlegetett fekete doboz néven acélhuzalos masinákkal működött, tehát a pilótának a hangját, ami a rendeltetése a fekete doboznak, még acélhuzalos készülékkel rögzítették. Hallgassunk bele, azért érdekes a készülék, mert 1944-ből van a hanganyag, 44 nyara, tehát gyakorlatilag a háborúnak majd, hogy nem az utolsó éve, és a normandiai partraszállásról közvetít a londoni BBC rádiónak egy magyar nyelvű adása.
Itt London. Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteressel egy hullámhosszán, a 41 méteressel két hullámhosszán, a 31 méteressel két hullámhosszán, és a 25 méteressel egy hullámhosszán.
A történet itt kezdődik, ezen a képen látható készülékkel. 1957-ben, én akkor 15 éves voltam, és együtt jártunk a gépipari technikumban Molnár György barátommal. Ő ugyan két évvel fölöttem járt, de benne már megvolt a felkészültség ahhoz, hogy egy rádiódobozba egy magnetofont épített. Én, amikor hallottam erről a csodálatos dologról, hogy magnetofon készül, azt se tudtam igazán még, hogy mi az, és akkor elmentem a barátomhoz, hogy mégis hogy néz ez igazán ki, és teljesen elvarázsolt ez a két tárcsa között feszülő valami, vékony valami, és hogy zene szólt róla, ez valami megdöbbentő dolog volt számomra. Én, amióta az eszemet tudom, a zenét mindig nagyon szerettem, mindig elvarázsolt, és az, hogy most a zenét olyan formában rögzíteni lehetett, hogy egy ilyen vékony szalagon rajta lévő valami vissza tudja adni, reprodukálni tudta a zenét, ez engem teljesen elbűvölt.
Egészen kicsi gyerek voltam, úgy gondolom olyan 6-7 éves koromban, Debrecenbe jöttünk, Debrecenbe laktam, és Rögságra vagy László utcán, akár úgy csavargás közben is,
valamelyik házból rádió szólt és zene szűrődött ki, biztos, hogy megálltam. Én úgy gondolom, úgy érzem, hogy
ősidők óta valahol hordozom magamban a zene iránti igényt és a zene szeretetét, és ez végkísért gyakorlatilag egész életemen. Az, hogy most olyan körülmények közé kerültem, hogy ezt a mindennapokban úgymond a fülem számára, a lelkem számára valós élményé tudom tenni, ez egy hihetetlen gyönyörűség számomra. Minden nap itt vagyok a múzeumban, minden nap szinte kivétel nélkül, nagyon ritka a kivétel, amikor én nem zenét hallgatok.
Most megszakítom, hát egyrészt egészen lenyűgöző a gyűjtőnek a szenvedélye, mindannyian láthatták az eddigiekben, és nagyon fontos azt is észrevenni, hogy itt nem egy bolondos, talán egy kicsit bolondos, amennyiben a mániákusság bolondosság, de nem bolond emberről van szó, hanem ugye van egy szenvedélye, ez pedig nyilvánvaló, ahogy elmondta a zene, és az, itt nagyon fontos a generációs szituáció, ugye a fiatal korára emlékezett vissza, és ez a fiatal kor, ugye ha jól számolunk valahol, mikor az 50-es évekre tehető, amikor a tulajdonképpeni zenei reprodukciós eszköztárnak a leglenyűgözőbb darabja a magnetofon volt, sőt, az most még egész hajmeresztő, fölemlegetett barátja maga eszkábálta össze a magnetofon, tehát ugye elektromérnök lett, azt hiszem, a végzettsége végül a Nagy Vilmosnak. A lényeg az tehát, hogy egy varázsos eszköz jelentett a magnetofon a kor számára, és különösen a kor fiatalságának a számára. Tehát azért mondom, a nemzedéki és részben szociológiai szempontot is nagyon fontos figyelembe venni, hogy ennek a generációnak a legelbűvölőbb eszköze a magnetofon volt, és nyilvánvalóan két okból. Az egyik, amit ő is említett itt az előzőekben, hogy reprodukálni lehetett ugye a hangokat, azaz a zene reprodukcióját szolgálta, a hangfelvételt lehetett hallani, és így tovább, de ennél még fontosabb az, amit egyébként ez egy tényleg jól sikerült portréfilm erről a gyűjtőről, hogy ugye látták, hogy felváltva játszották be, hogy ő beszél, és a hangfelvétel szólal meg, de a szöveg ugye egymást követte. Ez azért nagyon fontos, mert képileg is csodásan mutatja azt a lehetőséget, amely megnyílik a magnetofon széleskörű elterjedésével a egész egyszerűen szólva a háztartásokban, nevezetesen a privát hangfelvételnek a lehetősége. Ugye most látjuk, hogy egy tökéletesen más nyomvonalon haladunk, mint eddig, nem a stúdióról van szó, hanem a házi használatról. Most ez az a pillanat, az 1950-es évek közepe, hát mondjuk Magyarországon talán egy kicsit később, amikor a háztartások mondjuk úgy megengedhették maguknak szélesebb körben, hogy magnetofont vegyenek. Mondjuk a rádió az már nem volt olyan nagyon nagy dolog, azért mindenütt volt rádió, ne feledjék, televízió még mindig nincs, csak hát, hogy világosan lássuk a helyi értékeit a különböző eszközöknek. Természetesen lemezjátszó van, azért az elég gyakori, bár hozzá kell tennem, hogy az 50-es részben, 60-as években azért a hosszanjátszó lemez Magyarországon azért ritkaság számba, mert a 60-as évek második felében már nem, de az 50-es évek végén mindenféleképpen, és tulajdonképpen a középponti eszköz a zenehallgatáshoz a rádió és a magnetofon. Most azt láttuk a múltkor is, hogy a rádióhoz hozzá lehet kapcsolni a magnetofont, ugye ebben a bizonyos amerikai oktató filmben, azaz zenéket lehet fölvenni rádióból. Hát így indulnak el az első nagy, ha tetszik, magánhangfelvétel gyűjtemények, azaz megvan a hanglemez, a gramofon lemez, majd később az LP, de a legegyszerűbben, leggyorsabban is hozzá kell tennem, hogy azért lényegesen olcsóbban a magnetofonnal lehet zenegyűjteményt létrehozni, hogyha a rádióból különböző adóadásait rögzíti a zenekedvelő. Most itt látható egy alapvetően a rock and roll-ra fölesküdött zenekedvelő ember, de összes magnetofonján alapvetően az 50-es, 60-as évek, részben a 70-es évek zenei anyagai szólnak. Később találkoztam vele, miután láttam ezt a filmet, és fél napot eltöltöttem a társaságban, és egészen lenyűgöző volt. Ami nagyon érdekes, hogy például arra is ügyel, hogy a különböző magnetofonokhoz a lehető legjobban illeszkedő zenéket, az a szalagokat tegye fel a múzeumban, ezeket ugye folyamatosan lehet hallgatni.
Egy nagyon nagy ritkaság. Németország 1934-ben csinálta meg az első magnetofont, az AEG-t. Ő egy AEG licenc alapján készített masina. Nagyon nagy különlegesség, nagyon nagy ritkaság a készülék. Még 77 centi szalagsebességgel mozog. A masina természetesen egy ősi csöves készülék, és a világon ebből már alig létezik néhány darab, ráadásul még ez a készülék kézifékes, tehát ő még nem tudja önmagát fékezni, és megmutatnám a készüléknek a működését. A magnetofon időszakában, különösen a kezdő időszakban már elindult azoknak a szerkezeteknek a készítése is, amelyeket nem kifejezetten zenére, vagy nem kifejezetten szórakozásra használtak. Ilyen ez a készülék, ami egy óriási ritkaság. Ez a magyar államvédelmi hatóság kezében volt ez a készülék, az ő számukra készült ez a masina. 54-55 tájára tehető a készüléknek a elkészülése, ami nagyon nagy különlegessége, teljesen nyilvánvaló, hogy a készülék lehallgatásra készülhetett, mert igazán a készüléknek a befogható technikai tartománya is mikrofon beszédrögzítésre alkalmas. Ami különlegessége, hogy két irányba játszik a masina, tehát a szalagnak a maximális kihasználására törekedett a készítő. Egészen biztos, hogy olyan ember csinálta, aki hihetetlen sok idővel rendelkezett. Tehát nagy valószínűséggel az AVH börtönében dolgozó, vagy ott a büntetését töltő ember csinálta készülékét, mert a készüléket, hogyha kibontjuk, akkor érződik rajta ez a rendkívül sok időt kívánó kézi munka. Ezen gyakorlatilag minden kézzel, esztergapadon, házi marógépen eljárással, a lemezfajlítás, a hegesztés, szóval mindenről beszél, hogy ez egy különleges egyedi darab.
Hát ez egy teljesen elképesztő készülékbemutatás volt, és emlékezzenek vissza, hogy a náci propagandával indul a magnetofonnak tulajdonképpen nagy karrier története, és lám, itt az 50-es évek AVH-s sztoriát halljuk a gyűjtőtől, és emlékeznek talán még, hogy a múlt héten szóba hoztam a Mások élete című egészen lenyűgöző filmet, amit még mindig továbbra is nagyon ajánlok megnézni. Ugye ez az NDK-nak a utolsó időszakában zajlik, és egy ilyen kémről, egy tulajdonképpen lehallgató tisztről szól, aki természetesen magnetofonnal dolgozik, már a 80-as évek technikai szintjén. Tehát, hogy milyen éles körű a magnetofon kihasználtsága, a csak ártatlanabb dologgal kezdtük, ugye a saját zenegyűjteménynek a létrehozása, a privát hangfelvételek készítése, és egyszer csak itt vagyunk az AVH sötét bugyraiban.
Ez pedig az én első vásárolt készülékem volt, ez a telefonjának a gyönyörű kis masinája. 1958-ban született, én Debrecenben születtem, ott végeztem a gépipari technikumot 1960 nyarán, és ezt a harmadik technikus fizetésemből vásároltam. A masina 3300 forintba került, ami azért akkor olyan 4 havi fizetés volt, de hát én úgy gondoltam akkor, hogy nekem ez sokkal fontosabb, mint a nadrág meg az alsó nemű. Abból biztos nem sok volt a ruhatárban, de ez a készülék nekem oly módon, szóval akkor a boldogságnak a tetőfokát jelentette, hiszen pár évvel ezelőtt találkoztam a készülékkel a barátomnál, és ez a masina akkor egy rendkívüli ritkaság volt. Tehát akkor még a magnetofon Magyarországon nagyon-nagyon ritka volt. Alig tudtak róla az emberek. Az a dolog, hogy mikrofonon keresztül a gyerek hangját, a nagyszülőknek a hangját rögzíteni lehetett. Azt, hogy rádión keresztül hangfelvételeket lehetett készíteni lemezről, bár mondjuk a lemez akkor ez nagyon elárgult kategória volt, hiszen nyugati zenéhez akkor nem lehetett hozzáférni, és igazán rádió, a Szabad Európa Rádió, a Rádió Luxemburg, tehát ilyen helyekről lehetett nagyon rossz minőségben zenéhez hozzájutni, amihez hozzátartozik, ugye, hogy az ember fölébredt reggel, odaült a készülék mellé, és akár órákat ott ült elvarázsoltan, várva, hogy végre megcsípjen valami marha jó zenét. No hát, ezt csináltam én is, a bátyám annak idején készített is rólam egy fényképet, és ezek azért mondhatom azt, hogy gyönyörű, bűvös erejű zenék voltak, és miután ez a magnó, a házi bulis magnó, és azért hadd mondjam el, hogy a házibüli akkor egy komoly társadalmi kategória volt, és azért gondoljanak bele, hogy amikor itt a varázsszem, este 10-kor már csak ez a varázsszem világított a szobába, szóval nem semmi hangulat volt. No. Ez a zene, ami most fölhangzik róla, ő Bill Haley, az akkori idők Elvis mellett talán a legnagyobb énekes egyénisége volt, és a Égesd a gyertyát című számát hallgassuk most talán meg, ami olyan ritmus tükröz, amit a ma élők talán már nem is tudnak érzékelni kellően, hogy mit jelentett ez akkor nekünk. Fantasztikus volt! There's a yellow moon above my mother, shining on the one I love, mother. Burn that candle, night and day. Burn that candle, light away. Nagyon jó időbe kezdtem a gyűjtést. Talán egy intést kaptam felülről, hogy na, most indítsd el, és akkor, amikor már igazán senki nem kötődött szinte ezekhez a masinákhoz, akkor viszonylag könnyen hozzá lehetett jutni. Ezt el kell, hogy mondjam, hogy én akárhova kerültünk, barátokhoz, ismeretlenhez, nekem a legelső kérdésem mindig mindenkihez az volt, hogy fölmehetnék a padlásra, vagy nem jönnél le velem a pincébe, és az első az volt, hogy szétnézni a lakásnak a rejtett zugaiba, és meg kell mondjam, hogy sokszor szinte meglepő, hogy milyen kincsek kerültek elő. Ez a magnetofon, a mechanikai labor által művelt magyar magnógyártás egyik kezdő gyöngyszeme, az egyik gyönyörű lelkem csücske. Ebből a masinából mindössze 200 darab készült, a Magyar Rádió és a Magyar Televízió használta. Ezek itt a Magyar Mechanikai Labor által gyártott stúdiógépeknek a gyöngyszemei. Ezek a csúcsok, az STM 600 volt, a 600-as sorozat, amiből még 6500 darab készült, az STM 800 típus, amiből már mindössze 50 darab készült, és végül is az utolsó létező darab, az STM 90, amiből már csak egyetlen darab létezik. Ezzel befejeződött a magyar stúdiómagnógyártás.
Most ugye nem titok, hogy ez a 80-as évek első időszakában történik, tehát amikor a magyar hanglemezgyártás is fokozatosan átáll a digitális hangrögzítésre. Tehát amit itt látunk ebben a gyűjteményben, az a szó legszorosabb értelmében a teljes vonulatát bemutatja a magnetofon történetének, és amit még a végén fog mutatni, az teljesen lenyűgöző, tehát ezek a nagy stúdió magnetofonok, amelyek valóban a többek között a Hungarotonnak a stúdiójában, ugye az a Rottenbiller utcában működött a Hungaroton stúdió, de hát ez volt a nagy hőskora a magyar hanglemez gyártásnak. Ez ugye egészen a 90-es évek közepéig azért működött, részben még talán a 90-es évek végén is. Maga a stúdió persze működik, és hanglemezeket, CD-ket még mindig létrehoznak, de ezekkel az eszközökkel, úgynevezett fekete lemezeket, vagy kicsit ilyen magyaros furcsa kifejezéssel élve, ugye bakelit lemezeket, amelyek természetesen vinil lemezek, ezeket a 90-es évek végén már gyakorlatilag nem gyártottak.
Az M11 volt a magyar Commerce orsós magnógyártás gyöngyszeme és egyben utolsó darabja, amiből pedig egyetlen létező darab van. Az M11-jel együtt megtervezte a BRG az M12-t, de ebből már sajnos nem lett sorozatgyártás. Tehát ez a készülék egy darabosként létezik a világon.
Vilmos egy rendkívül kitartó és céltudatos ember.
Ő elhatározta, hogy ezt csinálja, ez hobbinak indult, ez szenvedély lett belőle, és amellett nem csak gyűjtő, hanem tulajdonképpen ő ezeket a berendezéseket ismeri, hiszen minden berendezése üzemképes. Ezeket ő hozta olyan állapotba, hogy ezek működtek. Az egy még további érdeme, hogy ezekhez a berendezésekhez tulajdonképpen korhű felvételeket szerzett, és ezek rajta vannak a falakon, amik a berendezéseken fel vannak befűzve, ott vannak tárolva.
Na most mutatok egy nagy különlegességet. Ez a készülék egy japán Toshiba, hallgassuk csak meg! Ez a masina itt van, mióta megnyílt a múzeum. Az én kicsi unokám, a Máté, akkor 3 éves volt, és itt nőtt föl velem gyakorlatilag a múzeumban. És ez a sláger a szívének az egyik legkedvesebb nóta volt. És egyszer később én lecseréltem ezt a nótát, és bejött egyszer a múzeumba, és mondta nekem, hogy papa, onnan jársz le azt a számot, ami ezen szól.
Jó, kénytelen vagyok leállítani, mert az óránk végéhez közeledünk, de szívem szerint ezt végigmutattam volna önöknek, egészen lenyűgöző a pasas. Ha lesz alkalmunk egyáltalán kimozdulni, akkor nagyon-nagyon ajánlom ezt a helyet. Ez egy remek kirándulás is lehet. Közel van Pesthez, kedves kis falu, és hát ez a pali minden nap ott van. Most amikor én meglátogattam, akkor ő részletesen végigvezetett a teljes gyűjteményem, majdnem minden a magnóról elmondta, amit kellett, és hát amikor úgy összeismerkedtünk, akkor úgy látta, hogy némiképp szakmabeli vagyok, akkor aztán rámöntötte 5 dézsával az információkat. Na most, ami látják, azért is gondoltam, hogy ezt érdemes legalább a felét megnézni ennek a műsornak, mert ő maga érinti azokat a területeit a magnetofon felhasználásának, ami páratlanul fontos, és még talán reflektálatlanul, de őrületesen fontos szociológiai vonatkozásokat is említett a beszélgetésben. Tehát például, amire hát ugye röhöghetünk, hogy hát persze házi buli most is van, de hogy ennek az egész kornak, a 60-as, 70-es részben, 80-as évek világának a fölidézésében milyen fontos szerepe van ennek az eszköznek, az tényleg lenyűgöző, és hát láttuk, hogy a spektrum, a felhasználási spektrum pedig őrült nagy. Na most ezért olyan fontos az a tény, hogy amikor beszél a gyűjtés megkezdéséről, hogy akkor még egy olyan állapot van, amikor ezeket már tulajdonképpen kukára vagy szemétdombra való cuccoknak tekinti a lakosság nagy része, és ami fontos, hogy akkor kattam be benne, hogy ebből még lehet érték, nem mint hogy valami fajta vagyonszerzés állna ennek az egésznek a hátterében, de hogy ebből még lehet érték, ugye pontosan az a retro pillanat, vagy a retro elindulása előtti pillanat, amikor ez a múzeum elkezd egyre jobban gyarapodni, és nyilvánvalóan ilyenkor kerülnek szemétre azok az eszközök, amelyeket a gyűjtő, jelen esetben egy antikvárius érdeklődés gyűjtő fontosnak tart. Na most ugye ez egy nagy kérdés, hogy a későbbiekben ez hogy zajlik. Vannak videomagnógyűjtők, vannak hifi berendezéseknek a gyűjtői, tehát a gyűjtőmánia az ugye nyilvánvalóan elsősorban a régi eszközökre korlátozódik. Viszont azért nagyon fontosak ezek, mert ezek a alapvetően leginkább magángyűjtemények, mert hogy egy teljes kulturális szcénát tudnak bevilágítani, ebben az esetben a zene hétköznapi szerepe a 60-as, 70-es, 80-as években hihetetlenül fontos. Na jó, tulajdonképpen ezzel a magnetofonnak a végére értünk. A jövő héten a hanglemez további
történetét fogjuk megnézni. Ez nagyjából a CD boomig fog tartani. Ez a CD boom ugye az 1980-as dátum, ami természetesen szélesebb időintervallumban tekintve hosszabban kinyúlik, hiszen nem lesz ennek a digitális boomnak tömeges felvétele a 90-es évek közepe tájékától. Tehát idáig meg fogjuk megnézni a hanglemezet.
Elhangzott a hangfelvétel története a fonográftól a streamelésig. Negyedik rész. A felvétel a 2020-as tavaszi koronavírus járvány alatti online oktatási keretek között készült.